Most podcast Bíró Nórával. Kommunikáció, önismeret, értékesítés, pszichológiai kutatások, testbeszéd. Erről beszélget Bíró Nóra, a Most Master of Sales Training alapítója, meghívott szakértő vendégeivel. Egy podcast, ahol te vagy a központban. Most podcast Bíró Nórával.
Ha érdekel a meghirdetett pozíció, küldd el az önéletrajzodat bérigény megjelölésével. Hát ez ma Magyarországon egy bevett módszer, hogy az álláskereső elküldi a bér megjelölését, majd a bértárgyalás ezt követi, ha egyáltalán eljut odáig a jelölt az interjúk során. Mi kellene vajon ahhoz, hogy megfordítsuk ezt a folyamatot, és megmutassák a vállalatok a kínált fizetési sávokat? Miért van az, hogy Nyugat-Európa jó néhány országában ez évek óta így van, nálunk pedig a pénz még mindig tabu? Ma a bértranszparencia erőnyeiről és valós életből merített példákkal készültünk a beszélgetésünkre. Podcast témánk bértranszparencia. Meghívott vendégem Herman Helga, a Sztárséma HR vezetője, ami Magyarország legnagyobb Big Data cége. Budapest és Szegedi irodájuk mellett Washingtonban is jelen vannak, így a már több mint egy évtizedes HR tapasztalata mellett a nemzetközi működésre is van jó rálátása. Két szenvedélye is van, ahogy a nő megfogalmazta, nappal HR-es, éjszaka pedig grafikus. Szia, Helga!
Szia, Nóra! Örülök, hogy itt lehetek. Szia!
Üdvözlünk az adásban! Helga, nem véletlen veled szerettem volna ebben a témában beszélgetni, hiszen te vagy az, aki elérted, hogy nálatok a ti vállalatotoknál minden meghirdetett pozíciónál feltüntetitek a bérsávokat. Nehéz volt kiharcolni, mert azért Magyarországon ez egyáltalán nem jellemző.
Hát nagyon vicces lesz a válaszom, mert egyébként nem volt annyira nehéz, mint ezt sokan gondolnák. Egyedül ez az ötlet kellett hozzá, hogy egyáltalán felmerüljön, hogy amúgy miért is nem rakjuk ki a fizetéseket a hirdetésekhez, és szerencsére az én a vezetőm és egyben a Sztársima alapítója, Földi Tamás nagyon vevő volt erre az ötletre, már csak azért is, mert akkor pont Amerikában volt, az amerikai irodánkat akkor alapította, illetve akkoriban ugye azért még ott volt fenntartani ezt az ottani üzletet, és hát ő hozzászokott ahhoz, hogy ott azért ez így szokás. Úgyhogy ezért annyira nem volt nehéz, tehát mint amennyire az emberek gondolnák, hogy tényleg itt hatalmas küzdelmek árán sikerült ezt kiharcolni, úgyhogy ebből a szempontból könnyű dolgom volt, de azért kellett az ötlet hozzá, hogy ezt így meglépjük, illetve még azért házon belül kellett egy pár beszélgetés ezzel az a vezetőség többi tagjával, de végül mindenki egyetértett benne, hogy ez igazából ez a helyes út.
Szerintem úgy korrekt, hogyha elmondjuk a kedves hallgatóknak, hogy mind a ketten azért erősen kampányolunk a bértranszparencia mellett, szóval, hogy nem tudok elmenni amellett, hogy ez az adás inkább az előnyök kiemeléséről fog szólni, mert hiszünk ebben, meg hiszünk abban, hogy visszajelzés kell az interjúalanyoknak, és hogy nem csak azért, mert hogy ez jó a jelölteknek, hogy például tudják ezt az összeget, hanem a másik oldalnak is én azt gondolom, hogy sokkal-sokkal jobb, hogy nem kell felesleges köröket futni. Sok helyről hallom azt, hogy ahol megjelölik a bérsávot, ott több a jelentkező. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy nálatok, tehát konkrétan te mit tapasztalsz, hogy ez igaz-e nálatok például?
Hát az, hogy több vagy kevesebb, azt nehéz megmondani, de az biztos, hogy a jelöltek nagyon pozitívan értékelik. Tehát ez többször elhangzott így az interjúbeszélgetések alatt, hogy úristen, ez nagyon szimpatikus, és hogy azért jelentkezett, és hogy ezzel így abszolút együtt tud érezni, és hogy ez egyedülálló egyébként így a magyar piacon, vagy legalábbis ritka. Tehát nagyon-nagyon pozitív volt a fogadtatása így jelöltek részéről, úgyhogy abszolút érzem ezt a fajta előnyt.
Nézzük meg, hogy még milyen előnye van, szerinted te mit gondolsz? Mert én amit mondtam, hogy ugye szerintem nincs annyi felesleges kör, tehát ugye akinek sokkal magasabb az igénye, vagy beéri az alacsonyabbal, és inkább úgy van vele, hogy lehet, hogy ezért nagyon hajtania kéne nap, mint nap, és nagyobb felelősség, lehet, hogy inkább akkor nem megy bele az interjúba.
Igen, tehát ez mindenképpen az egyik előnye, hogy felesleges köröket megszüntetjük, ez teljesen egyértelmű. Tényleg nincs az oda-vissza pingpongozás, ami szerintem sok toborzónak és áresnek ismerős lehet, hogy na, menj a bérigény. menjes el, de menj jövő, de mondd előbb te, és akkor így ez azért elég fájdalmas tud lenni mind a két fél számára. Ez az egyik előnye. A másik előnye az, amit pedig többször lehet tapasztalni, hogyha valakit viszont mégiscsak felveszünk, mondjuk bejön egy alacsonyabb bérigénnyel, mert nem tudja, hogy mi a sáv, felvesszük, nagyon örülünk neki, mi, mint munkáltató, persze, hú, sikerült spórolni egy kicsit, viszont eltelik egy fél év, egy év, és akármennyire is Magyarországon ugye nem szabad beszélgetni a fizetésekről, a valóság az az, hogy mindenki beszél a fizetésekről, nem mindenki, de sokan megbeszélik azért egymás között, így is úgy is ki fog derülni. És amikor pedig kiderül, akkor pedig az illető átverve érzi magát, csökken a motivációja, és jó esetben szól, és akkor lehet korrigálni, de a tüske lehet, hogy még ott is marad, rosszabb esetben nem szól, hanem elmegy. És akkor viszont pedig ott vagyunk, hogy egy évet, fél évet ott volt, és kezdhetjük előről az egészet, kárba ment az a rengeteg tréning, az oktatás, amit belefektettünk ugye most már a munkavállalóba, tehát egyszerűen nem éri meg azért, hogy most fél évig alacsonyabban fizettük azt az embert, egyszerűen nem éri meg az, hogy akkor előről kell kezdeni mindent. És ott marad benne a tüske, tehát arról nem is beszélve, hogy utána megy majd ugye beszélget a haverjaival, meg a barátaival, és szépen ugye munkáltatói márka rovására tud menni ez is. Úgyhogy egyszerűen ennek mi így mind elejét veszük azzal, hogy akkor ki van hirdetve a bérsáv, illetve nem csak ki van hirdetve ugye az adott pozícióhoz, hanem ezt belülre is kommunikáljuk, tehát mindenki tudja a saját pozíciójának, a saját szintjének megfelelő sávot, illetve az egyen felette lévő is, tehát hogyha valaki mondjuk a senior szintnek az egyes szintjén van, nálunk négy felé oszlik a senior szint, de hogy a senior egyes valaki, akkor mondjuk a senior kettesnek a sávját is tudhatja, ha szeretnék, természetesen. Úgyhogy ezt is egyébként értékelik. A másik előnye szerintem, hogy amikor ugye az emberek nem tudják, hogy hogyan vannak fizetve, tehát csak annyit tudsz, hogy mi a saját fizetésed, de hogy a piac hogy fizet, hogy többiek hogy állnak, akkor ugye van az emberben egy ilyen kérdőjel, hogy na most vajon én jól vagyok fizetve, vagy nem. És szerintem az embernek, de aztán én nem vagyok pszichológus, de szerintem az embernek van egy olyan tulajdonság, hogy amit nem tud, ezt az üres teret, azt kitölti a legrosszabb információval, és akkor Abszolút. Azt feltételezi, hogy akkor biztos nagyon át vagyok verve, és egyébként erről van több kutatás is, és volt is, hát most meg nem mondom mikor, de néhány évvel ezelőtt volt egy 71 ezer munkavállalót kérdeztek meg a Payscale-től, ez egy ilyen kompenzációval foglalkozó oldal, és ott azt találták, hogy azok, akik amúgy piaci bért kapnak, tehát hogy amúgy akik így átlag bérem vannak fizetve, a kétharmaduk úgy érzi, hogy ő alul van fizetve, ami ugye lehetetlen, mert hát ugye, szóval, hogy mindezt azért, mert nem tudják egyszerűen, tehát nincs meg az információ, akkor kitöltjük a legrosszabb, a teljesen természetes emberi dolog, én is ezt csinálom, úgyhogy ezért szerintem minél fontosabb az, hogy ezeket az infókat megosszuk. Ugyanez a kutatás azt is találta egyébként, hogy akik meg piaci bér felett voltak fizetve, tehát akik jóval többet kaptak, mint a piaci átlag, ott pedig azt hiszem, hogy is volt 20% volt az, aki tényleg azt érezte, hogy na igen, én piac felett fizetek. És a maradék 80, az pedig az, hogy vagy alul vagyok fizetve, vagy éppen, hogy csak megkapom a piaci átlagot, ami egyszerűen, ha belegondolunk, munkáltatói szempontból elpazarolt pénz, hogy ott költjük azt a sok forintot, vagy dollárt, vagy éppen ki mit, ezekre a munkavállalókra, és ők meg nem tudják, nem érzik, hogy amúgy ők tényleg jól vannak fizetve. Szóval ez is az előnye egyébként annak, hogy akkor ezeket így kommunikáljuk, hogy kicsit tényleg a valósághoz közelebb hozzuk ezeket a munkavállalókat.
Igen, és szerintem ezek a konfliktusok abból eredhetnek, hogy tényleg ilyen tabuként kezelik a cégek is, a legtöbb cég a fizetést, és hogy pontosan másrészt meg azt gondolják, hogy a pénz az egyetlen motiváció, és ha így gondolkodnak, hogy a pénz az egyetlen motiváció, de közben azt érzi az egyébként az átlaghoz képest jobban megfizetett munkavállaló, hogy ő átlagosan vagy átlag alatt kap, akkor ugye itt megint csak szétcsúszik. És hát nyilván, hogyha nem lesz annyira motivált, nem úgy dolgozik, stb. Stb. Egyébként nagyon tetszik, hogy behoztad azt, hogy ugye az egy dolog, hogy amikor valaki oda kerül egy céghez, akkor fel van-e tüntetve, hogy mennyi a fizetés, de a másik az, hogy cégen belül mennyire transzparens a fizetés. És én azt mondom, hogy egyébként sok multicégnél ez már megvan, ami nálatok is, amit mondtál, hogy tudom, nem csak azt, és itt már szerintem egyel tovább is mehetünk, hogy nem csak a fizetést tudom, hanem tudom, hogy van-e előrelépési lehetőség, és ha igen, akkor az milyen növekedéssel jár. Nem tudom, hogy például akár nálatok-e, vagy máshol az megvan-e, hogy ahhoz tudja, hogy mit kell csinálni, hogy
Persze,
miért
persze,
tudjon
persze.
menni, plusz mondjuk mennyi időnek kell eltelnie, mert szerintem ez is változhat.
Igen, 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 abszolút, tehát nálunk le van írva igazából, hogy melyik szint alatt mit értünk pontosan, vannak kompetenciák, készségek, hogy körülbelül mi az elvárás egy ilyen szinthez. Az, hogy az mennyi idő alatt éri el, arra is van egy ilyen, hát ilyen, mi guideline-nak hívjuk, ugye nem szabály, hanem csak egy iránymutatás, mert hogy amúgy én személy szerint nem hiszek ebben, hogy ezt így időben kell mérni, hiszen van, aki egyébként 10 év alatt se szed össze annyi tudást, mint valaki más, meg 1 év alatt akár, akinek olyan a motivációja, képessége, törekszik, tanul, úgyhogy így időben én nem szeretem ezt így kifejezni, de egyébként meg az viszont, hogy mit várunk el, az abszolút le van írva. És egyébként igen, tehát ez nagyon fontos, hogy ne csak arra figyeljünk, hogy kívülre, meg a jelöltek, meg a toborzás könnyen menjen, hiszen az a legfontosabb, tehát hogy hiába hozunk be 100 embert, hogyha a hátsó ajtón meg kimegy 200, ugye? Úgyhogy az a legfontosabb, hogy a hátsó kapukat azért igyekezzünk bezárni, vagy csak résnyire nyitva tartani, és az elvándorlás az minél alacsonyabb legyen. Illetve nem csak az, hogy ne menjenek el, hanem hogy azok, akik itt vannak, azok is motiváltan és hatékonyan tudjanak dolgozni, mert az viszont a legkárosabb, amikor valaki nem megy el, hanem marad, de cserében nagyon demotivált, és nem dolgozik, és szidja a céget, tehát hogy az a lehető legrosszabb. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon fontos nálunk az, hogy a dolgozók elégedettek legyenek, és motiváltak, és elkötelezettek.
Hogyha abba gondolunk bele, amit te is mondtál, hogy hát egymás között ugye beszélgetnek a munkavállalók, én nagyon sok helyen azt tapasztalom, hogy beszélgetnek, majd érkezik egy új munkatárs, és kiderül előbb vagy utóbb, hogy ő egyébként ugyanabban a pozícióban magasabb bért kapott, mint aki mondjuk már 5 éve ott van az adott cégnél. Szerinted hogy lehet ezt megelőzni, vagy kezelni ezeket a helyzeteket? Mert nyilván utána vagy föllázad az a társaság, és azt mondja, hogy hát nekem is, vagy egyszerűen csak elmegy, és az exit interjún vagy kiderül, hogy ez volt a gondja, vagy nem. Egyébként az exit interjúról egy 2 részes podcast beszélgetés is volt, úgyhogy hallgassátok meg, kedves hallgatóink, hogyha ezt még nem tettétek, mert szerintem az is egy izgalmas téma az exit interjú, de hogy sokszor ott vagy kiderül, vagy nem, hogy ez volt a gond, hogy mit lehet azzal kezdeni, hogy nagyon sokszor magasabb bért ajánlanak az új munkavállalónak, mint aki már ott van, ugyanabban a pozícióban.
Igen, igen, ez egyébként nagy fejfájásokat tud okozni, és nagyon gyakori eset is. Hát szerintem az első megoldás az a megelőzés, mint ahogy mindenre, hogy azzal, hogy minden évben felülvizsgáljuk a bérek versenyképességét cégen belül is, szerintem már az egy jó pont, vagy legalábbis egy jó kiinduló pont, tehát minden évben szerzünk új piaci adatokat, minden évben felülvizsgáljuk azt, hogy minden egyes dolgozóra, hogy kinek hogy áll a bére, tehát nekünk egy ilyen proaktív módszerünk van erre, tehát minden évben, március-áprilisban egyébként szerintem elég sok cégnek amúgy, tehát ezzel szerintem nem vagyunk annyira egyedülállóak, de egyedülállóbbak vagyunk, mint voltunk egy pár éve, mert ugye saját magunkhoz hasonlítjuk magunkat, szóval az, hogy minden évben megnézzük azt, hogy minden egyes dolgozónak hogy áll a bére az akkori aktuális piaci átlaghoz képest. Tehát nem hagyjuk, hogy valaki csak azért, mert mondjuk nem hangos, nem jön, nem veri az asztalt az új béréért, akkor ő így megragadjon egy szinten, hanem tényleg minden évben ezt így megnézzük, és akkor így azért olyan nagyon nagy különbségek nem tudnak lenni. Ha pedig igen, akkor pedig az egyik ilyen egyedi esetet pedig helyi szinten kell kezelni. Tehát én abban hiszek, hogy a munkavállaló és a vezető között kell, hogy legyen egy olyan kapcsolat, egy olyan bizalmi viszony, hogy ne az exit interjú derüljön már ki ez a dolog, hanem igenis szóljon, hogy ha esetleg egy ilyenbe belefutunk, és akkor el lehet neki magyarázni, hogy ez most éppen egy ilyen szituáció, vagy hogy akár az az ember lehet, hogy új, te meg lehet, hogy 5 éve itt vagy, de mondjuk egy olyan tudást hozott be, egy olyan nagyon ritka készséget, ami egyébként sehol máshol nem található meg, vagy most éppen egy olyan helyzet van. Tehát, hogy szerintem ezt ilyenkor el lehet magyarázni, és megint csak ugyanabban hiszek az információ megosztásban, ugye, hogy amikor az ember nem tudja, akkor a legrosszabbat feltételezi, tehát tudnia kell a mögöttes okokat, a mögöttes indokokat, és akkor talán lehet így kezelni egy-egy ilyen helyzetet, ha van. De a legjobb nyilván, hogyha nincs.
Igen. sok érvet hoztunk szerintem már a bértranszparencia mellett. Szerinted milyen hátránya lehet, inkább nem is hátránya, hanem milyen veszélye lehet annak, hogy egy cég nyíltan kiírja, hogy mennyi a bérsáv, illetve hogy tudják a munkavállalók egymásról is, hogy ki mennyit keres mondjuk az adott, úgy mondjuk ugyanabban a pozícióban.
Persze, igen. Hát nyilván, hogyha nem lenne hátránya és veszélye, akkor mindenki csinálná. Tehát, hogy ez teljesen egyértelmű, hogy vannak azért árnyoldalak is. Tehát például lehet egy veszélye az, hogy kiírunk egy adott pozíciót, és akkor jelentkezik rá valaki, nyilván mondja azt az összeget, ami nyilván nem fog kevesebbet mondani, és mondjuk az interjú alapján úgy is tűnik, hogy jó, oké, akkor felvesszük, és mondjuk 2-3 hónap, 4 hónap, 5 hónap alatt kiderül, hogy esetleg egy alacsonyabb szinten van az illető, mondjuk nincs akkora tudása, nyilván egy interjú alatt nagyon nehéz azért ezeket így tényleg pontosan belülni, és előfordulhat, hogy alacsonyabb tudás szinten van az illető. Na, abból már nagyon nehéz visszalépni. Tehát nem tudjuk azt megtenni, jogilag sem, hogy azt mondjuk, hogy hát lehet, hogy lennének rá kiskapuk, de hogy nagyon nehéz megtenni azt, nagyon nehéz kommunikálni is azt, hogy na figyelj, mi azt gondoltuk, hogy te amúgy senior 1-es vagy, de most, hogy így itt vagy, most látjuk, hogy nem. Tehát, hogy az iszonyatosan káros tud lenni, és ezt a helyzetet azért nagyon nehéz kezelni. Nyilván ilyenkor is van megfelelő kommunikáció, el kell magyarázni, hogy mi az a tudás, amit fel kell szednie, mi az a képesség, amiben fejlődnie kell, és akkor meg lehet szépen várni, amíg odaér, ahol az amúgy magasabb bére van. De ez kicsit kívül nagyon nehéz és kellemetlen feladat. Nyilván nem túl gyakori, tehát hogy jó interjú, meg jó kiválasztási módszerekkel azért ezt is meg lehet előzni ideális esetben. Illetve én abban sem hiszek, hogy az ilyen ritka, veszélyes helyzetekre kell alapozni a policyt, illetve a szabályokat. Tehát az, hogyha 100-ból egyszer valami így sikerült, akkor az így sikerült, de én nem hiszek abban, hogy arra kell az egész rendszert kitalálni, hogy azt az egyet megelőzzük, ami pont félre sikerült. Úgyhogy ez az egyik veszélye. A másik veszélye pedig nyilván a kollégák közötti konfliktus, tehát az, hogy ez mégiscsak egy érzékeny téma, ugye, ahogy említetted te is, hogy azért még Magyarországon még mindig tabu, hogy ki mennyit keres, és tud okozni konfliktusokat, főleg akkor, hogyha nincs meg az a vizibilitás, hogy kinek milyen a hozzáadott értéke, nem látnak rá egymás munkájára, mert mondjuk két különböző csapatban dolgoznak, vagy csak egyszerűen nem látunk rá mindig a másik munkájára, nem vagyunk ott vele a napi 8 óra munka során, hogy lássuk, hogy milyen e-maileket ír, vagy hogyan kommunikál egy meetingen, tehát egyszerűen nem tudunk mindig ott lenni, és hogyha nem látunk rá, hogy ő hogyan teljesít, már pedig nem látunk rá, akkor feltételezhetjük azt, hogy mondjuk nem annyira jól, vagy hogy ő nem csinál semmit, ugye ezeket is szoktuk hallani, nem csinál semmit, mégis mennyit kap. Tehát ezek nyilván ott vannak veszélyek, veszélyforrás, és ezt is sok kommunikációval, illetve így a vizibilitásnak a növelésével lehet csökkenteni, ami pedig melós, tehát hogy ez kétségkívül, ez azért plusz idő, plusz energia, hogy láthatóvá kell tenni az embereknek így a munkáját, meg a tudását.
Mondjuk azt is gondolom, hogyha nem is tudja valaki a másikról, hogy mennyit keres, de azt látja, hogy hát nem úgy dolgozik, ahogy kéne, valószínűleg akkor is a bármennyi forintot is sokalja tőle, tehát valószínűleg
lehet,
akkor
lehet, igen.
Meg lenne a másik, amit mondtál. Én abszolút ebben hiszek, hogy ez is megelőzhető. Ez szerintem a mai podcastunk kulcs szava, mert nyilván ha olyan a kiválasztás, és lehet, hogy mondjuk érdemes akkor egy pluszkört betenni a szakmai vezetővel akár, vagy még tesztet, akkor azért hát, ha fény derül a valós tudása, de ahogy mondtad, azért ez a ritkább, hogy nem passzol, úgyhogy... Úgyhogy szerintem akkor ezeket a veszélyeket ki is pipálhatjuk. Én arra vagyok még nagyon kíváncsi, és pláne így, hogy a tengeren túli tapasztalataid is vannak, hogy szerinted miből fakadhat az a különbség, hogy akár már a bérfeltüntetése, a hirdetéseknél ott alapvetés, de például én Londonban is azt tapasztaltam, egy HR iroda előtt egy ilyen hirdető oszlopon az volt rajta, hogy egyébként pont ilyen grafikus pozíciókat hirdettek, hogy junior grafikus, senior grafikus, és ők éves béreket írtak ki tólig. Volt, ahol nem is volt tólig, hanem az összegeket. És így elképedve néztem, hogy ja, nem is az volt odaírva, hogy mit várnak, milyen tapasztalat kell, hanem milyen pozíció, mennyi. Szerinted valaha eljutunk-e ide, vagy egyáltalán miért, vagy honnan eredhet ez a különbség?
Biztos vannak kulturális okai is, illetve ami biztos, hogy a jogi környezet teljesen más egyébként, tehát például Amerikában kifejezetten meg van tiltva a munkáltatóknak, hogy hátrányos helyzetbe hozzák azokat, akik beszélnek a bérükről. Tehát ott egy alapvető munkavállalói jog az, hogy te elmondhatod a fizetésedet másoknak, és beszélhetsz róla. Magyarországon például nincs ilyen, sőt, itt azért elég sok helyen a munkaszerződésben is benne van, hogy az abban tartalmazó információkat nem adhatod ki másik vagy harmadik félnek. Nyilván csak akkor, hogyha muszáj mondjuk egy hiteligénylésnél, vagy ilyesmi, de hogy nem beszélhetnek róla, tehát Magyarországon az így megtiltható. Illetve ami még eszembe jutott, hogy azért nem annyira vészes itthon sem a helyzet, legalábbis a tendencia az nagyon-nagyon előremutató, tehát ha csak gondolunk arra, nem tudom, hogy a hallgatók között mennyien találkoztak már a BKV buszok hátulján található feliratokkal, hogy buszvezetőként is mennyit lehet keresni, ugyanígy akár az Aldinál, most Aldi, Lidli, nem is tudom, hogy melyik a kettő közül, de hogy van sok ilyen üzlet, ahol ugyanúgy kiírják már, hogy mennyit lehet keresni. Illetve van például, ugye mi a tech világában mozgunk, a No Fluff Jobson már nem is lehet hirdetni sem bérsáv feltüntetése nélkül, ami egyébként egy óriási előrelépés volt, és itt minden pozícióhoz már fent van az, hogy mi a fizetési sáv. Tehát szerintem nagyon jó a tendencia itthon is, és abszolút, hogyha erre a kérdésre kéne válaszolnom, hogy el fogunk-e jutni oda, ahol most Amerika van, szerintem simán. Nem, szerintem nincs is olyan messze.
Annyira jó ebben.
De én optimista vagyok.
Ebben a világban annyira jó ilyen jó híreket hallani, hogy te ezt látod. Én abszolút ezt szerintem ennek csak előnye van szinte. Hát a másik téma, amiről még mindenképp gondoltam, hogy beszéljünk, az a nemek közötti egyenlőtlenség, amit azért ugye lehet látni, hogy a nők jóval kevesebbet keresnek, akár ugyanabban a pozícióban, mint a férfiak. Hogy szerinted ezt akár egy pozitív diszkriminációval meg lehet-e oldani, vagy inkább csak annyi, hogy feltüntetni, hogy ugyanaz a pozíció, mindegy, hogy férfi vagy nő, nyilván tapasztalat az számít. Mit gondolsz erre, mi lehet egy megoldás? Nyilván most nem tudjuk megváltani a világot ebben,
persze,
de kíváncsi vagyok a gondolataidra.
Igen, hát abszolút ez az egyik része, hogy az, hogy kint van a bérsáv, az nyilván megelőzi ezt, hogy esetleg alacsonyabb fizetést kapjon egy ugyanolyan pozícióban dolgozó, ugyanolyan képességekkel rendelkező nő, mint egy férfi. Illetve ami még így érdekes, hogy nyilván nagyon sok oka van ennek, és tényleg nem is tudnék belemenni az összes okba, de például egy gondolat, ami érdekes, hogy amikor maga a bértárgyalás van, mert ugye egy dolog az, hogy a sáv kint van, az, hogy a konkrét végösszeg az mennyi lesz, az ugye mégiscsak egy bértárgyalás az összes interjúkör után történik meg, és például érdekes információ, hogy a férfiak alapvetően hajlamosabbak belemenni az alkudozásba olyankor, tehát elkezdenek, ez nem jó, akkor én itt egy kicsit többre gondoltam, egy kicsit nagyobb autó, egy kicsit több, és hogy a nők például nem annyira hajlamosak erre, hanem amit ajánl a munkáltató, azt mondják, hogy jó, akkor ezt elfogadom. Tehát, hogy ez például, hogy ezt tudatosítjuk magunkban, vagy ezt a gondolatot is népszerűsítjük, hogy egészen nyugodtan lehet belemenni nőként is egy ilyenbe, hogyha az ember nem érzi fairnek azt, amit kap. Úgyhogy szerintem ez is egy megoldás, nyilván ezer tényleg onnantól kezdve, hogy a gyermekgondozást népszerűsítjük akár férfiak között. Tehát ugye a nemek közötti bérszakadék egyik oka is az, hogy a nők sokkal valószínűbben, hát nyilván tudjuk azért Magyarországon is, hogy a gyermekgondozás miatt ugye sokkal valószínűbb, hogy a nő szakítja meg a karrierjét, mint a férfi, és munkáltatóként akár ez is lehet egy opció, hogy népszerűsítsük a férfiak körében is, hogy mi igenis támogatjuk azt, hogy te mondjuk apaként menj el apasági szabadságra egyébként, vagy apaként maradjon otthon a gyerekkel, apaként lehet részmunkaidőben is dolgozni. Tehát ez is tud lenni egy hosszú távon egy megoldás, nyilván nem az egyéni helyzetekre, hanem alapvetően ennek a szakadéknak a megszüntetésére. Egyébként nálunk például az apaszabit megduplázzuk, hogy azért többet tudjon otthon lenni a gyermekkel az apuka, úgyhogy nyilván ez is egy fontos lépés, hogy ezt az egyenlőséget így elérjük.
Vagy legalábbis közelítsünk felé. Igen,
vagy közelítsünk.
Szerintem ezek nagyon-nagyon jó irányok mindenképpen. És még ami eszembe jutott, hogy nekem volt olyan interjú, ahol megkérdezték tőlem, hogy mikor tervezek gyermeket vállalni. Tehát ugye azért most már például Amerikában, Nyugat-Európában ezek teljesen diszkriminatív kérdések is, szóval, hogy nem mindegy, hogy ezt egy férfi tőle általában nem szokták megkérdezni, aha, pedig
és
őt is
én is kellene. Jártam így egyébként, én is jártam ilyen interjún, ahol ezt megkérdezték, nem mentem oda a végén.
Hát, igen, szóval, én is azt gondolom, hogy ez nyilván egy hosszú és rögös út, de azért látszódnak a pozitív irányok. Hogyha mondjuk egy olyan munkavállalónak kéne egy tanácsot adni, aki most éppen hezitálva gondolkodott már azon, hogy feltüntesse a bérigényt, vagy sem, akkor mi az, amit tanács van el neki?
Mármint olyan munkáltató, aki...
Akinek lehetősége van igazából feltüntetni az összeget.
Én mindenképpen azt tanácsolnám, hogy első körben a belső helyzetet vizsgálják meg, tehát nézzék meg azt, hogy belül, mi is így kezdtük egyébként. Tehát mi is először a saját házunk táján sepregettünk, és hoztuk rendbe a belső helyzetet. Tehát azt kell megnézni, hogy tényleg az adott egyetlen a szintek rendben vannak-e, vagy le van-e írva azt, hogy milyen szinthez mi az elvárás. Mindenkinek a szintje be van előve, szép magyar szóval, tehát meg van-e határozva. Tudja-e a munkavállaló, hogy ő milyen szinten van, tehát hogy tudja-e maga a dolgozó, hogy ő szeniorként van-e számon tartva, vagy nem, ez sincs még mindenhol. Illetve tényleg meg kell vizsgálni az, hogy mindenki ott van-e fizetve, ahol azt szeretnénk. Tehát nem kell, hogy mindenki piaci átlagbért kapjon, lehet az, hogy valaki alacsonyabbat kap, mert mondjuk egy picit nagyra még a kabát most lett előléptetve, tehát ez is teljesen rendben van, vagy valamiben fejlődnie kell, az is rendben van, csak tudjon róla a dolgozó. Tehát, hogyha ezek rendben vannak, akkor szerintem ezt így meg lehet lépni, és akkor nem lesz már az. Ugye sokan félnek attól, hogy úristen, de hát a dolgozó meglátja ezt, és akkor ő nem is annyit. Hát igen, tehát ugye ott kell kezdeni, hogy azért ezek rendben legyenek, és ők is annyit kapjanak, mint amennyiért megkérdetjük a pozíciót.
Én bízom benne, hogy ezekkel a gondolatokkal most egy kicsit előrébb védtük ezt a kultúrát, és transzparensebb lesz mind a bér, és egyenlőbb lesz ezek a feltételek. Nagyon szépen köszönöm, Hága, hogy itt voltál, és megosztottad a gondolataidat.
Én köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehettem.
És nektek, kedves hallgatók, szintén köszönjük a figyelmet, hogyha hasznosnak találtátok ezt a beszélgetést, akkor ne felejtsétek el megosztani kollégáitokkal, barátaitokkal, akár vezetőtökkel, és hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a Most Podcast Bíró Nórával csatornára, és köszönjük, hogyha csillagokkal, illetve szöveggel is visszajeleztek nekünk. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!